Lee.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanács tagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása. Várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton összesen 27 mentőegység áll majd készen létben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat.
Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szentatya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az igehirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
A Szentatya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér, a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az igehirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
Incoraggio le molteplici iniziative che li accompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.
A 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa a május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi mi asszonyunk barlagnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei Rózsafüzér királynője kegyhely, a Názáreti Szentház Lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai Fatimai Rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annaja kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványicjai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafüzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafüzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt, a rózsafüzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a szeplőtelen fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a miniállam akkori vezetőinek a meghívását, Ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. június 7-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és Szőke Milinte Enikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a pünkösd utáni időszak ünnepeiről beszélget.
A szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Amikor az egyház két jelentős időszakát megünnepeljük, az adventi karácsonyi időt, valamint a nagybőjti és húsvéti időt, akkor azt olvashatjuk a elsősorban papok számára készült direktóriumban, hogy ezen kívül vannak még az úgynevezett évközi vasárnapok, az évközi idő, amelyiket két részben szoktuk ünnepelni. Van egy rövidebb időszak a vízkereszt utáni vasárnaptól a hamvazó szerdát megelőző vasárnapig, és aztán pedig a pünkös vasárnapját követő naptól, hétfőtől Krisztus király vasárnapja utáni szombatig az évközidőnek a vasárnapjait ünnepeljük. És amikor ezt az évközidőt elkezdjük ennek a második részét ünnepelni, akkor tulajdonképpen rögtön ünnepekkel kezdjük, vagy folytatjuk a lezárt húsvét időszakot. A mai alkalommal Enikővel, Annával és Zoltánnal arról a három ünnepről fogunk néhány gondolatot elmondani a kedves hallgatóknak, amely ünnepek az úgynevezett Úr ünnepei az évközidőben címet viselik összefoglaló néven. Ilyen ünnep a pünkös vasárnapját követő Szentháromság vasárnap, a következő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, és azt követően pedig pénteken Jézus szentsége szívének a fő ünnepét üljük. Azt gondolom, hogy mindegyike külön-külön is rendkívül nehéz téma, egy igazi misztérium, akár a Szentháromság titka, akár az Úrnapján az Eukarisztia titka, akár Jézus szívének a titka. Próbáljunk meg felvillantani egy-egy gondolatot mind a három ünnepről, és kezdjük Szentháromság vasárnapjával, és rögtön mondhatnánk is azt, hogy a jól ismert történet szerint, amikor Szent Ágoston meg akarta érteni a Szentháromság titkát, akkor találkozott egy kisfiúval, aki a tengerből merte egy kagylóhéjjal a vizet, és mikor megkérdezte, hogy mit csinálsz, akkor azt elmagyarázta a gyermek, hogy ő mit szeretne, és Szent Ágoston pedig úgy válaszolt, hogy egyáltalán ez nem fog sikerülni, ez valóban lehetetlen dolog, és akkor a gyermek válasza pedig, hogy hamarabb meg lehet ezt tenni, mint hogy megértsük a Szent Háromság titkát. De mégis egy olyan misztérium, egy olyan titok ez, ami azt gondolom, hogy valamilyen formában csak magyarázatot igényel, hogy hogyan lehet az, hogy az Isten egy, és benne mi mégis három személyt imádunk, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ti hogyan tudnátok ezt a nagy titkot elmagyarázni, hogyha nem is dogmatikailag teljesen szabatosan, hanem inkább úgy, hogy megőrizve a hitnek a titkát, mégis kézzelfoghatóvá tenni a háromságnak és az egységnek a kérdését.
Én a Rubjov ikont hoznám akkor rögtön ide. Ugye görögkatolikusként ez egyébként is nagyon fontos, de nagyon jó látni azt, hogy nagyon sok római katolikus templomban, kápolnában is lehet ezzel találkozni, és azt gondolom, hogy amikor az ökumenikus alkalmakra is ezt az ikont viszik oda, az nem lehet véletlen, hiszen ami biztosan összeköt mindenkit, ez éppen a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez egy annyira fontos és közös pont, és azért is jó ez a kép, mert annyira szép és annyira emberi ez, ahogy egy asztalnál ül ez a három alak, és megvan az Atya Isten, megvan a Fiú, és megvan a Szent Lélek Isten is, és valahogy nekem inkább segít, azt mondanám, hogy árnyalja az Isten képemet az, hogy van egy teremtő Isten, van egy megtestesült Fiú, és van a sugalmazó Szent Lélek. És hogy közben ők mégis valami olyan szeretett közösségben vannak, mint ahogy az asztal közösség is sugallja ezt, ami egy folyamatos kölcsönösséget valóban a szeretetnek, a gondolatoknak, az egységnek, valami olyan áramlása, ami miatt nem azt mondom, hogy nem történt még olyan, hogy törtem ezen a fejem, de igazából egy kicsit úgy valahogy ez hozzám így érkezett meg, és pont ezért olyan nagyon, nagyon érthető, nagyon egyben van. És egyébként én magam nagyon szeretem is azt, hogy a Szent Háromságos Egy Istent imádjuk. Hogy fordulhatok ezekhez a különböző alakokhoz, hogy megérezhetem, egész másképp érzem meg mondjuk a Szent Lelket, mint azt, amikor az Atyát dicsőítem mondjuk. Tehát nekem így színesíti ezt az egészet, és azt gondolom, hogy jó Isten feltetően ennél ezerszer összetettebb, de legalább valamit töredékesen megérthetek ezáltal.
Nekem mindhárom ünnep a hitet helyezi előtérbe, de olyan módon a hitet, hogy a hit és a tudomány kapcsolatát. Az ember az megpróbál megérteni mindent, de a Szent Háromság kapcsán úgy gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy nyilván lehet próbálkozni a megértéssel, de a mi elménkkel, ugye ebben a dimenzióban ezt nem tudjuk megérteni, ugyanúgy, ahogy egyébként ugye nem tudjuk mondjuk az Úr napját sem megérteni, hanem hittel kell elfogadnunk. Tehát, hogyha egy tudós mondjuk megpróbálja megvizsgálni a Szent Atyát vagy a bort, akkor nyilván molekuláris szinten nem fog mást tapasztalni, mint amit egy másik bornál tapasztalna, de a hitünk azt mondja, hogy hát ez a Jézusnak ugye a teste és a vére. Úgyhogy ilyen formában ez számomra a hitet is jelenti, és a szerepeket is, tehát, hogy igazából Úristen az megpróbál nekünk valamilyen értelmezést adni ahhoz, hogy az ő létezését megértsük, és a saját szerepünket, és akkor talán ezért is ugye a Fiúval tudunk azonosulni, hisz ő járt a földön, ő tapasztalta meg azokat, amit bármely más ember megtapasztalhat, és nekem úgy jelenik meg ez a különbség tétel a Szent Háromságnál, amikor igazából Jézus a kereszten szenved, és mondják neki, hogy hát igazából, hogyha Isten fia vagy, ezt is ezt tehetnéd, vagy például mondjuk, hogy 12 légiónyi angyalt, hogyha ő oda rendel, egy is ugye elég lett volna, de mégsem teszi meg, tehát hogy mégis emberként maradott, emberként és Istenként számomra, ez egy felfoghatatlan, de mégis egy hihetetlenül erős és érzelmekkel teli igazából titok.
Én a szeretet oldaláról szeretném ezt a Szent Háromságos Egy Istent megragadni, mert hogy azt gondolom, hogy az isteni szeretetnek a lényege máshogyan nem érezhető meg, mint hogy az Atyának a Fiú iránti, meg a Fiúnak az Atya iránti szeretete. És én nem is gondolom, hogy az elmémmel kellene fölfogni ezt, hanem hogy megérezni egy-egy olyan pillanatban, amikor ez egy picit megmutatkozik, vagy megmutatja magát, amikor anyaként a gyerekemmel valahogyan törődöm, vagy gyermekként az anyámmal, vagy az anyámhoz valahogyan odafordulok, és ezek így a másodpercnek, ha nem tudom én, a töredékei, de valami sejtésem lesz arról, hogy mi is ez a Szentlélek. És még egy dolog a Szentlélekkel, hogy ez egy óriási kegyelem, hogyha egyszer legalább az életben az ember megtapasztalja azt, hogy hát most várta és megérkezett. Ugye most vagyunk pünkösd után, és hát Budaörsön szintén most volt egy ilyen pünkösdváró este, szombat este, kint a hegyen. Ott voltunk páran, legalább 3 óra hosszát imádságban. És amikor abban a 3 óra hosszában legalább egy olyan momentum van, amikor az ember azt érzi, hogy hú, ez lehet, hogy az, akkor ez egy olyan élmény, ami semmihez nem fogható. És azt gondolom, hogy igen, ez az a kicsi rés, ahol abba a szeretet kapcsolatba, vagy abba a Szent Háromságba picit bekukkanthatunk, ami majd egyszer hát sajátunk lesz, hogyha eljutunk a mennyei hazába.
Én azt gondolom, hogy az elmondottak alapján minden kedves hallgatónak talán egy nagyon kicsit sikerült közelebb jutni ahhoz, hogy saját magunk életét is belehelyezzük a Szent Háromság titkába, hiszen minden ünnep, minden hittitok, az nem egy önmagában létező valóság, az pontosan azért van, hogy mi emberek, akik éljük ezt a földi életünket, a hittitkokon keresztül, az ünnepeken keresztül közelebb kerüljünk a Teremtő Istenhez, és ezt különböző formákban tehetjük meg, akár úgy is, hogy egy-egy hittitok, ami számunkra egy különlegesen fontossá válik, akár a Szent Háromság, ahogy mondta az egyik hívő, egy találkozásunk alkalmával, hogy ő mindig, amikor a családban széthúzás van, akkor arra gondol, hogy akkor a Szent Háromsághoz hasonlóan újra kell teremteni az egységet, hiszen a Szent Háromságban megvan az egység, és megvan ugyanakkor mégis az a fajta különleges megnyilvánulás az emberek felé, amit mi tapasztalunk a Teremtő, vagy a Megváltó Fiú és a Megszentelő Szentlélek felől, de hogy közöttük egy igazi harmonikus egység, és ahogy Enikő is mondta, egy nagy szeretet uralkodik. Ugye ennek a Szent Viktori Richard nevű gondolkodónak volt pontosan ez az elmélete, hogy igazából a Szent Háromság titkát azt a szeretet kapcsolaton keresztül lehet megérteni. Nem sokkal könnyebb egyébként az úrnapjának sem a megértése. Szerencsére azért egy olyan hittitokról van szó ebben az esetben, ami az egész liturgiánknak a lényegét adja, hiszen úrnapján mondhatjuk azt, hogy mint egy még egyszer megismételjük az utolsó vacsorát, az úrnapján, ami a középkorban indult el úgymond hódító útjára, a hozzá kapcsolódó körmenettel, hogy gyakorlatilag újra megünnepeljük azt a maga teljes pompájában, hogy Jézus Krisztus titokzatos módon a kenyér és a bor színében közöttünk van. Én most azt szeretném tőletek kérdezni, hogy az úrnapi körmenetek, amelyeket biztosan már átéltetek sokszor, ezek jelentenek-e szerintetek valamit, valami többletet, valami pluszt, túl azon, hogy ahogy az egyik kis hittanos mondta, éppen az első áldozásra készülve, ilyen kis beszélgetés szokott lenni, ha nem is vizsgának nevezzük ezt, és azt mondta, hogy hát úrnapján azt csináljuk, hogy kivisszük Jézuskát, megsétáltatjuk. És hát valóban így van, kimegyünk körmenetre, visszük az oltári szentséget, és a gyerek nagyon jól megragadta a lényeget, hogy kivisszük az emberek közé. Már hogyha olyan helyen járjuk a körmenetet, ahol vasárnap, az ünnepnek a napján arra jönnek idegenek. Az a templom, ahol én szolgálok, egy szeretett otthon mellett van tulajdonképpen egybeépítve vele, és az nagyon, nagyon szép szokás, hogy az idősebbek olyankor kijönnek, kihozzák őket, vagy éppen jönnek a látogatók, akik egyébként nem valószínű, hogy járnak templomba, és akkor kíváncsian megállnak, hogy ugyan mit is visz a papa kezében. Tehát valóban ezeknek a körmeneteknek, a négy sátornál való megállásnak, és ezáltal az eukarisztia tiszteletének, imádásának van ma is, én azt gondolom, jelentősége, de ti, mint különböző egyházközségekhez tartozók, hogyan tapasztaljátok meg, és hogyan látjátok ezt?
Hát én megint csak a budaörsi tapasztalatomat tudom hozni. Szerintem egy Magyarországon híres körmenetünk van, olyan pompás virágszőnyeg, olyan pompás négy oltár az, amit az én egyház közösségem megépít erre az alkalomra, hogy tényleg csodájára járnak. És sokszor fölvetődik a kérdés így laikusok részéről, hogy hát minek ez a pazarlás, hogy ennyi virágot oda hozni, és hát úgyis csak végig mennek rajta, és akkor ezt így szétdúlják, és mindig azt szoktam gondolni és mondani is, hogy hát nincs az a pompa, amivel föl lehetne érni ahhoz a nagysághoz, amiről beszélünk. És megint csak ugye hát a laikusnak a, hogy is mondjam, csak a, én szerintem a korlátozottságából adódik ez a fajta kérdésfeltevés, aki nem ismeri, aki nem tudja, aki nem is sejti ezt a titkot. És ugyanezt gondolom egyébként a gyönyörű pompás székesegyházakról is, hogy nincs az a pompa, ami felérne azzal a nagysággal, amiben mi hiszünk. Úgyhogy én nagyon nagy lelkesedéssel készülök minden évben ezekre a körmenetekre. Mindig végig szoktam fotózni, hogy egy kicsit meg tudjam még őrizni, utána is meg tudjam mutatni, és hát igen, utána össze szoktuk gyűjteni azokat a virágokat, és elvisszük, és hát még otthon tudunk belőle egy kis ízelítőt adni, tehát az ünnepnek a hangulatából a családunknak, vagy mi magunknak még a következő héten, úgyhogy számomra egy nagyon-nagyon kedves ünnep az Úrnapja.
Közben jegyzeteltem, ugye én a felvonulásról beszélnék egy kicsit, hogy igazából az egyház nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy a közösségeket hogyan kell formálni, és hogy hogyan kell identitást teremteni. Tehát az, hogy mi felvonulunk, az, hogy egységet mutatunk, az egy identitásteremtő is, és nagyon kell vigyázni, hogy nehogy elfelejtsük ezeket a hagyományainkat, mert manapság egészen más felvonulások, és ugye divatba jöttek ilyen formában, és bocsánat, hogy ilyen profán módon összekötöm, de azért érdemes látni, hogy az egyháznak milyen fantasztikus tapasztalata van, mind kommunikációban, mind közösségszervezésben, és hogy nekünk ilyen formában nem szabad elengedni, kiengedni, félváról venni, például akár ezt az ünnepet is. Tehát, hogy azáltal, hogy belülről élem meg a hitemet, és hogy azokkal a sztereotípiákkal szakítani kell, hogy a hitet azt az ember csak mondjuk a négy falon belül gyakorolja, és itt tovább. Tehát amikor kimegyek, akkor nyilván én valamit képviselek, az identitásomat megvallom. Persze nagyon kell vigyázni, hogy utána, hogyha én magamra egy pólót felveszek, hogy én keresztény vagyok, hogy úgy is viselkedjek, hogy méltó legyek ennek a pólónak a viseletére. Viszont ezek az ünnepek, ezek valahogy ebben a modern korban így le is horgonyozzák ezeket a témákat. Azért gondoljunk bele, hogy akkor, amikor olyan hihetetlenül gyorsan a navigáció A-ból B-be elvisz, hogyha ilyenkor lezárnak egy-egy utcát, és akkor akár az autósok megállnak adott esetben, akár én is lassan vonulok, akkor ennek micsoda jelentősége van azon túl, ugye, hogy a hit dimenziójában, a mindennapi életben is hihetetlenül fontos, úgy gondolom. És itt, hogyha a pazarlás merül föl, akkor talán az is, hogy vannak olyan dolgok, amelyek fizikailag nem fognak értéket visszahozni, de mégis érdemes rájuk áldozni. És akkor már tényleg egy utolsó gondolat, hogy én sokat foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és ott azt látjuk, hogy csak a racionalitás uralkodik, tehát, hogy A-ból B-be gyorsabban eljutni, egy feladatot egyszerűbben olcsóbban megvalósítani. Egy ilyen digitalizált korban, hogyha rosszul csináljuk, akkor a szépségnek például nem lesz jelentőség, egy gép nem fogja sohasem megérteni, hogy miért kell mondjuk virágokat szórni, vagy vinni, vagy idézőjelben ugye elpazarolni, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, az emberi mi voltunk megmaradjon ilyen formában is.
Olyan jó volt most hallgatni benneteket, mert én a körmeneteknél valahogy azt érzem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy mi megy elől. Tehát, hogy ott azért megmutatjuk, hogy mi a lényeg, és hogy mi mit követünk. Tehát olyan gyönyörűen felépül ez az egész, és hogy igen, mi közösséget alkotva megyünk, és vonulunk egy határozott céllal, és valami egyértelmű értéket követve. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a világnak megmutatva. És nekem személy szerint nagyon sokat segít az, hogy a világba kilépve. Mert számomra is a templom az valami védettséget, biztonságot, valami olyat jelent, valóban az Istennel való találkozást, elmélyülést hordozza. De megint csak ha kilépek, és ezt kiviszem, akkor nekem is segít abban, hogy ez nem kell, hogy csak a templomhoz kötődjön. És igen, én is azt gondolom, hogy egy kicsit így a misszionálásnak ez egy ilyen nagyon kézzelfogható eszköze és módja, hogy megmutatom magam is a világnak, azt is, hogy én hová tartozom, és hogy a világ is láthatja azt, hogy vannak, akiknek ez ennyire fontos. Valahogy az pedig, hogy mennyi virág fogy el, vagy azzal aztán mi történik, erről pedig azt gondolom, hogy milyen jó, hogy ennek a kisgyereknek a szájából elhangzott, hogy nála hogy csapódik le, és hogy fogalmazódik meg, hogy ez valóban az Isten által teremtett dolgokat próbáljuk visszaadni, valami nagyon keveset, valami egészen egyszerűt, és azt gondolom, hogy ez is inkább nekünk segít, hogy mint ahogy a kisgyerek viszi oda számára értékes dolgokat, hogy mi ezt tudjuk adni, és ezt nagyon nagy szeretettel adjuk, és ez már a mi mértékünk szerint számolatlan, és valahogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi ennyire nagyon szeretünk, egy picit akár tényleg kisgyerek módjára is, és hát biztos vagyok benne, hogy ez nagyon drága és értékes az Isten szemében, de hát valahol tényleg azt adjuk vissza, amit tőle kaptunk, és annak egy nagyon pici kis szeretét.
Azt gondolom, hogy a végére maradt ünnepről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen mintegy lezárja az Úr ünnepeit az évközi időben, itt a húsvéti időszakot követően a Jézus szíve ünnepe, és az különleges mindannyiunk számára, hogy azért nagyon sok helyen, vagy mondhatjuk azt, hogy a legtöbb katolikus templomban megvan még a hagyománya is, maradjon is meg az első pénteknek, és külön most ebben a 2024-es esztendőben az első péntek az egyben a Jézus szívének a főünnepe is. Azt gondolom, hogy a legtöbben a rádióhallgatók közül tudják, hogy ehhez a csodálatos ünnephez nem is annyira a teológiai mélységeket kell hozzátennünk, hanem sokkal inkább azt, hogy ehhez egy ígéret kapcsolódik. A lakok Szent Margit, aki a Jézus szíve tisztelet fő terjesztője volt, látomásában kapta azt az ígéretet, hogy aki a nagy kilencedet elvégzi, kilenc egymás követő első pénteken hozzá szentmisén való részvétel és szentáldozás, az élete végén is megkapja azt a lehetőséget, hogy az Úrral való találkozás, a szentséggel való találkozás az meglegyen, és úgy költözön el az örökké valóságba. Éppen néhány nappal ezelőtt beszélgettünk az egyik felnőtt csoporttal erről az ünnepről, és többen voltak közöttük, idősebbek, akik már nem egy, hanem akár 10 vagy 12 nagy kilencedet is végeztek, és nehezen akarták elmondani, vagy egy kicsit szégyenlősek voltak, de aztán utána előjött az, hogy hát tulajdonképpen ez az ígéret, mondhatjuk azt, hogy természetes módon úgy teljesedik be, hogy aki rászánja magát, hogy 9 egymás követő első pénteken elmegy, az utána valószínűleg meg fog maradni a havi szentgyónások elvégzésénél. Másik pedig a természet fölötti sík, ami ugye a legfontosabb számunkra, hogy aki valóban képes arra, hogy idejéből, energiájából a szentgyónásnak a mondjuk így a kellemetlen részével való találkozás, hiszen be kell vallani a bűnöket és így tovább, ez azért nem mindig egyszerű az ember számára, ezekkel leküzdve megtegye ezt a nagy kilencedet, annak valóban lesz olyan kegyelmi háttere, kegyelmi alapja, amely valóban nem fogja őt hagyni, hogy Jézus nélkül menjen Jézushoz, hogyha fogalmazhatunk így szabadon. Ti hogyan gondolkodtok Jézus szíve tiszteletről és a nagy kilencedről?
Azért kezdem én, mert görögkatolikusként a Jézus szíve tisztelet az inkább ugye római katolikus részről ismerős nekem, viszont ehhez is kötődik egy nagyon erős gyerekkori élményem, hogy egy fantasztikus Jézus szíve kép van rögtön a bejáratnál, ahová én gyerekkoromban minden vasárnap jártam, és hogy ennek a tisztelete, tehát ott volt egy térdeplő, és amikor én már hosszúnak éreztem a szertartást, akkor oda mehettem, és imádkozhattam a különböző szándékaimért, hogy mégiscsak a templomba maradva jobban érezzem azt, hogy tényleg miért jöttünk, és bírjam úgymond a szertartás végéig, és én ezt a képet nagyon-nagyon sokat néztem, és nagyon-nagyon sokat merítettem is abból, hogy ott a szíve, ugye nagyon kézzel fogható módon ábrázolva, és közben pedig árad belőle valami, ami engem megszólít, ami vonz, aminek a segítségével valóban kapcsolódni tudok. Úgyhogy nekem ez a legfontosabb emlékem, és ugye annyira természetesnek tekintettem, hogy ez ott van, hogy aztán érdekes volt felfedezni azt, hogy egyébként azért ez sokkal inkább a római katolikus templomokban van jelen.
Én a 9-hez kapcsolódnék, hogy az egyik kalapom az a neveléstudósé, és itt az ismétlésről, amit mondtál, Atya, nagyon-nagyon fontos, ehhez szeretnék kapcsolódni az ismétléshez. Az embert annyi impulzus éri, annyi inger éri nap, mint nap, hogy nagyon gyakran megfeledkezik a legfontosabbakról, hogy hogyan viselkedjen, hogyan éljen. Ez ilyen furán hangzik most, amikor beszélgetünk, akkor teljesen egyértelmű, abban a pillanatban az ember kimegy az utcára, nem adják meg neki a jobbkéz szabályt, akkor lehet, hogy már rögtön ugye, hát nem úgy kezeli a helyzetet, mint kellene, és pont ezért kellenek ezek az ismétlések, hogy mindig is egy ilyen környezetben éljünk, és mindig is tudjunk koncentrálni arra, ami a legfontosabb, és hogy jó szokássá váljon valami. A Szent Szív kapcsán pedig ugye nagyon izgalmas, főleg ennek az ábrázolása ilyen módon, tehát ez sokkal... Figyeljük meg, hogy az egyházban nagyon kevésszer szerepel mondjuk a szervként mondjuk az agy, mert hogy mindent a lélekről, meg mindent a... Még a lelket is ugye a szívvel fogjuk azonosítani, tehát az érzelmekkel, és nem a megértéssel, holott mondjuk az egyháztanítók nagyon gyakran a megértés kapcsán voltak képesek ugye megvilágítani különböző titkokat.
Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy titok, hogy csak tapogatózhatunk, hogy mi is ez. Talán úgy lehetne jól megragadni, hogyha arra gondolunk, amikor mondjuk valaminek igen nagy tétje van az életünkben, és olyan hevesen dobog a szívünk, vagy elszorul a szívünk, vagy kalimpál a szívünk, mert hogy az az áldozat, amit az Isten fia értünk vállalt, az azt gondolom, hogy szavakkal ki nem fejezhető. Valahogy itt a szívünk tájékáni érzés az, amivel valamilyen sejtésünk lehet erről a nagyon nagy titokról. És hát a Szent Kilencedet végigcsinálni, az mennél fiatalabb az ember, annál nagyobb áldozat, azt gondolom, de egy olyan áldozat, ami a lényeghez, tehát ehhez a nagy titokhoz közelebb segít, vagy közelebb visz. Úgyhogy ha valaki ráveszi magát, akkor nagyon-nagyon sok tapasztalatot, jó tapasztalatot szerezhet, és adhat magának egy lehetőséget, hogy valamit megsejtsen ebből a titokból.
Én is bízom benne, hogy a három ünnep kapcsán való beszélgetésünk során a kedves hallgatók is megsejtették, és egyre közelebb érzik magukhoz ennek a három ünnepnek, Szent Háromság vasárnapjának, az Úrnapjának és a Jézus szíve tiszteletnek a valódi igazi katolikus keresztény jellegét.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával, és Szőke Milinte Enikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben az ortodox katolikus párbeszédről lesz szó. Johannes Oldelman professzor előadását Görföl Tibor teológus tolmácsolásában hallják. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2:05-től kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. 3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszámolunk a Mezőkövesden tartott 15. Senior Regionális Táncversenyről és a Kazári Laska Fesztiválról is szólunk. 4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A prófétaság szót manapság kissé lejáratják. Mint a prófétaság lényegében abban állna, hogy valaki előre megmondja a jövőt. Nem. A próféta az, aki az igazat mondja az egész nép előtt. A föltámadott Krisztusba vetett hit fényénél megértjük az egész történelem értelmét. Mindennek az a célja, hogy Jézus által a Szentlélek erejéből minden ember szabadon és szívből higgyen Isten jóságában és éljen szeretetének. Így lesz végül Isten minden mindenben. Sem egyikünknek, sem másikunknak nem természetes hozománya a karizma, vagyis a Szentlélek különleges adománya. Korunk profétái közt éppen úgy idézhetnénk laikusokat, mondjuk Frank Duffot, a Mária Légió alapítóját, vagy Kalkuttai Terézanyát, mint a hierarchia tagjait. Egy Bea Bíborost, egy Kárdíny kanonokat, egy Helder Kamárán, vagy 23. János pápát. Egyébként is nehéz helyesen bánni a próféta szóval, és nehéz értékét megállapítani. Nem szükségképpen azok a próféták, akikről a legtöbbet beszélnek. Minden hívőnek hivatása, hogy kifelé és az egyházon belül is tanúságot tegyen hitéről, és felhasználja a keresztségével járó karizmatikus képességeket. Lélegezz bennem, Szentlélek, hogy szenthez illően gondolkodjam. Te késztess engem, Szentlélek, hogy szenthez illően cselekedjem. Te hozz bennem gyümölcsöt, Szentlélek, hogy vonzódásaim szentek legyenek. Adj erőt, Szentlélek, hogy a szentséget őrizzem. S te magad légy az én őrzőm, Szentlélek, hogy téged és fényedet soha magamban ki ne oltsam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőnnek áll előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,